újabb kori témákról. Először Horváth Lajos, én nem tudtam tartani, de előadását a Szabad Sándor idejét.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, amikor reggel Vég László bemutatta az előadókat, hát nekem mindjárt fölsejlett, hogy én bizonyos mértékben ebből az előadói sorból nagyon, de nagyon kilógok. Az egyik ok talán azért van, mert hát az összes előadó közül én vagyok az egyedüli soborjai, sőt azt is kell mondanom, hogy született somorjai, tehát törzsgyökere somorjai, tehát bizonyos értelemben bennünk régi somorjaiakban él ez a bizonyos jó értelembe vett lokálpatriotizmus, és éppen ezért engedjék meg, hogy ebből a lokálpatriotizmusomból kiindulva a 48-49-es szabadságra vonatkozó rövid munkámat önöknek bemutassam, illetve felhívjam a konferencia figyelmét városunk történelmének erre az érdekes fejezetére. Tudomásom szerint a témával ez idáig sem az ismeretterjesztés, sem tudományos szinten nem foglalkoztak. Tanulmány ebben a körben még nem jelent meg. A témához legtöbb felhasználható forrást a Vágsellyi Állami Levéltárban találtam, és alapforrásként a Városi Tanács gazdasági ülésein, valamint a Városi Tanács törvényülésein készült jegyzőkönyveket használtam fel. Ezeket a jegyzőkönyveket azután nagyon jól kiegészítették a Pozsony megyei állami levéltárban található Pozsony megye állandó bizottságának feljegyzései, jegyzőkönyvei, valamint az alispán levelezései. A témát nagyjából három nagy csoportra lehet felosztani. Az első csoportba sorolom azt az időszakot, amikor Somorja 1848 márciusi eseményeink éli, és az áprilisi törvények végrehajtási utasításait teljesíti. A második nagy csoportba sorolható az a terület, amikor Somorja a nemzetőrséget szervezi, és eleget tesz az országgyűlésen elfogadott törvényeknek, határozatoknak, ami a hadsereg állításra vonatkozó feladatokat illeti Somorjára. A harmadik ilyen terület pedig 1848. december 18-a utáni időszak, amikor Somorja és maga egész Csallóköz a császári hadsereg fennhatósága alá kerül, hosszabb vagy rövid időre, és Somorja ebben az időszakban valóságos hadak útját éli. Mindjárt előre szeretném azonban bocsátani, hogy valami nagy heroikus küzdelem, valami hatalmas dolgokról én nem tudok Somorja esetében beszámolni. Úgy tűnik, hogy a város vezetősége, annak ellenére, hogy Pozsony nagyon közel van hozzánk, és nyilván, hogy a márciusi események híre szinte azonnal itt volt Somorján, annak ellenére nekem úgy tűnik, hogy a város vezetősége kezdetben nagyon óvatosan kezelte a 48-as eszméket és ezeket a 48-as gondolatokat. Az eseményekről szóló első híradás, illetve az első bejegyzés március 20-án volt, amikor a Városi Tanácson felolvassák Szombathely városából érkező petíciót. Ebben a petícióban Vas megye közgyűlése március 17-én 16 pontban hitette az új eszmék mellett, és hasonló nyilatkozatra szólította fel a szabadalmas városokat. Így került ez a petíció somorjára is. A városi tanács ülésen ezt a petíciót felolvasták, de a határozatban csak egy ilyen rövid bejegyzést tettek, hogy tudomásul vették. Az események aztán április 11-e után felgyorsulnak, mert a társadalom szerkezetét megváltoztató áprilisi törvények közül a 8. törvénycikk meglehetősen élénken rezonált a somorjaiak körében. A városban ugyanis köznemes lakosság is volt, és a régi szokások alapján a város nemességének és a város vezetőségének bizonyos kiváltságai voltak, és ezeknek a kiváltságoknak a megszüntetéséről és felszámolásáról van szó. Május 5-én foglalkoznak a közgyűlésen ezzel a kérdéssel, de mivel a május 5-i közgyűlésnek fontosabb feladatai is voltak, úgyhogy e fölött a kérdés fölött elég finoman úgy elsiklott a vezetőség, de június 7-én ismét visszatérnek erre a kérdésre, és itt már egy nagyon konkrét határozat születik, amit fel is olvasok. A város minden polgára birtokának arányába részese legyen a közterhek viselésének, ezzel megszüntetik az eddigi szokás, mely szerint nem csak a város elöljárói mentesek voltak a katonai szállástolástól, előfogatállítástól és az utak töltésétől és karbantartásáról. Tehát itt lép életbe ez a jogegyenlőség somorja. A közigazgatás és a képviselet korszerűsítését célzó 23. törvénycikk értelmében a város vezetősége megválasztotta új vezetőit. A városbíró lemond a város külső és belső tanácsa, mert ilyen volt ugye a város vezetése somorján, és kiírják az új választásokat az áprilisi törvények szellemében. Először egy 13 tagú bizottságot választanak, amelynek elnöke bizonyos Réselyi Mihály római katolikus plébános lesz. A bizottság feladata volt a választói névjegyzék elkészítése és kinyomtatása, ami 400 példányban történt meg. Ezt azért tartottam szükségesnek megjegyezni, mert a választásra jogosultak pontos számát nem ismerjük, viszont hogy 400 példányban nyomtatták ki a választók névjegyzékét, ez némi támpontot ad nekünk a választásra jogosultak számát illetően. A törvény értelmében először megválasztották a 6 fizetett tanácsost, a tanácsosok megválasztása kijelöléssel történt, és minden posztra 3 jelöltet állított a már előbb általam említett bizottság. A végeredmény az volt, hogy megválasztották a polgármestert, aztán a városkapitányt, a pénztáros, a jegyzőt és a számvevőt. Ezek után sor került a város képviselőinek a megválasztására. A törvény értelmében ez egy bizonyos kulcs alapján lehetett a választás, és a törvény értelmében somorján 34 képviselőt lehetett választani. A választást úgy oldották meg, hogy felekezet szerint a 3 felekezetbe tartozó választó polgárok olyan arányban lettek megválasztva, lettek képviselők, amilyen arányban ők somorján képviselve voltak. Így tulajdonképpen 17 római katolikus, 12 evangélikus és 5 református képviselője lett a városnak. Tehát a képviselőtestület és a tanácsosoknak a közössége így létrehozta az új közgyűlést, ami az áprilisi törvények értelmében aztán a várost irányította. Az 5. törvénycikk az országgyűlési követ választásról szól. Pozsony megye 8 követet küldhetett az országgyűlésbe, A somorjai körzetbe tartozó 63 település, lényegében a Felső-Csallóközi járás képviselőit június 19-én választották Somorján a Szent Háromság képe előtt, ahol egy leveles színbe foglalt helyet Oldjai Jalajos a jelölt, tekintettel, hogy csak egyetlen egy jelölt volt, így a választás tulajdonképpen egy formális aktusnak volt tekinthető, és Földes Joachim megbízott, reggel 9 órakor kezdődött a választás, és Földes Joachim megbízott, már 9:40-kor írja a levelet Jankó Mihály Alispánhoz, hogy Somorján a választás minden probléma, bonyodalom nélkül megtartatott. Mert több helyen volt, hát kisebb, nagyobb atrocitás. Ezzel tulajdonképpen, még ide lehet sorolni a 22. törvénycikket is, amelyik a nemzetőrség létrehozását írta elő. De én ezzel a nemzetőrséggel részletesebben szeretnék foglalkozni, ezért ezt a témát már átvittem a második csoportba. Somorja vezetősége óriási erőt és energiát fektetett a nemzetőrség nem is annyira megszervezésében, mert az adott volt, ugye, hogy 20 és 50 év közötti férfiak voltak kötelezve nemzetőr szolgálatra, akik bizonyos vagyoni cenzusnak is megfeleltek. De a nemzetőrség felszerelése, fegyverrel való ellátása okozta a legnagyobb problémát, gondot, és itt bizonyos értelemben úgy több alkalommal a somorjai városvezetés naivitásával is találkoztam. A nemzetőrség Somorján április 30-án jött létre, tehát meglehetősen korán az áprilisi törvények kihirdetése után, ez már április 30, ugye ez meglehetős korai időpont volt. A törvény értelmében itt is egy bizottságot alkottak, hoztak létre, amelynek vezetője Adler József volt, ennek a bizottságnak feladata volt a kijelölés útján megválasztani a nemzetőrség tisztikarát. Most Adler József 112 szavazatot kapott, ebből megint csak némi támponttal, ez a 112 ember némi támpontként szolgál, hogy hányan is lehettek a somorjai nemzetőrök. Ugyanis itt van az egyik levéltárosunk, a megyei levéltárban, akinek a munka közreműködését ezúttal is nagyon szívesen megköszönöm. És hát keresgéltük a somorjai nemzetőröket. Most akik ismerik Somorját, nagyon jól tudják, megvan a gancsházi nemzetőrjegyzék, megvan a gútori, a szemeti, a bucsuházi, a csölöztői, a tejfalusi, mit tesz Isten a somorjait, ez idáig sehol, de sehol nem sikerült megtalálnom. Úgyhogy ez a 112-es szám, ez azt jelzi, ugye, hogy kevesebben megint csak nem lehettek, mint 112-en, csak többen. Na, megválasztották a vezetőséget, itt a vezetőség megválasztásnál is volt némi bonyodalom, mert először Hiciperger Józsefet választották első kapitányjal, tehát ő kijelentett, hogy ő bizony ezt a tisztséget el nem vállalhatja. És akkor sor került egy második szavazásra, ott pedig Botló József táblabíró lett, Ripsz-Rupsz a nemzetőrség első kapitány, aztán a második kapitányságot már Hiciperger József elvállalta. Itt megválasztották a 3 főhadnagyot, az 5 alhadnagyot, a 10 őrmestert, a 19 tizedest, az orvos és a 2 ácsot. Ezeknek a nevét tudjuk, ismerjük, de a többiekről nagyon kevés információnk van. Pedig elkészült a névsor, mert május 14-én böcsülettel a somorjai tanács elküldte Pozsonyba, úgy, ahogy azt kellett és illett, név, életkor, foglalkozás, gyalogos vagy lovas nemzetőr. A somorjaiak
gyalogos nemzetőrök voltak mind ettől egyig, és sőt a már előbb említett június 20-án készült Pozsony megyei lajstromból is, hát meg kellett, hogy legyen, de mondom, a somogyaik nincsenek. Fegyveres gyakorlataikról is nagyon keveset tudunk, a zászlajukat tudjuk, valószínű, hogy volt valamiféle egyenruhájuk, mert erre vonatkozóan is vannak feljegyzések, de sajnos időhiány miatt nincs lehetőség ezeket mind elmondani. Viszont mondom, legnagyobb probléma a fegyverrel való felszerelés volt, mert néhány somogyai nemzetőrnek volt saját fegyvere, hát elsősorban valószínű, hogy kardok lehettek ezek, és hogy ugye felszereljék a nemzetőröket, június 2-án Pozsonyból kaptak 24 gyalogos kardot, azon kívül 24 puskát, de olyan puska, az a szuronyos puska, de lőfegyver nélküli. Ezért aztán a város elhatározza, a város vezetői elhatározzák, hogy Bécsbe mennek puskákat vásárolni. El is utazott a küldöttség Bécsbe, tehát ilyen nagy mennyiségű puskát és ilyen rövid idő leforgása alatt Bécsbe nem tudták elkészíteni, ezért aztán dolga végezetlenül hazajönnek, nemhogy több műhelybe kevesebbet rendeltek volna, de mint a százat egy helyen szerették volna megrendelni, aztán hazajönnek, majd végül Pozsonyban egy kovács mester, bizonyos Ruic nevű fegyverkovács elvállalta, hogy 50 puskát elkészít a megadott időpontra, és ezt az 50 puskát azután további 50 kaszával egészítették ki. A nemzetőrök hadbaállítására először szeptemberben került sor. Ismeretes, hát ez egy problematikus kérdés, ugye szeptember 21-én Csehországból a Szlovák Nemzeti Tanács szabad csapatai elfoglalták Brezovát, és ezeknek a szabad csapatoknak a felszámolására, többek közt ezek felszámolására akarták kiküldeni a Pozsony megyei és a Nyitra megyei nemzetőröket. A somorjaikat szeptember 24-én mozgósították, Botló József és Hiciperger nagyon szorgalmasan előkészített minden, sorshúzással döntötték el, hogy a második század indul, és 14 nap után, ha nem végzik el a munkát ott Nagyszombat környékén, akkor a második század visszajön, és Hiciperger József vezetésével indul az első század. De puska az kevés volt, de valami volt, mert a város 25 font lőport vásárolt, és idézek, és mivel nincs elegendő puska, 40 kaszákat alkalmaznak Szuronynak a hazavédelmére. Hát, most megint mit mondjak el szépen? Hát, a somorjai nemzetőrök valószínűleg jobban szerették a földműves munkát, jobban szerettek dolgozni az iparos műhelyekben, mert jó néhány nemzetőr akadt, aki orvosi igazolással próbált menekülni a feladat alól. Na itt aztán Botló József nagyon keményen föllépett, és sikerült átütni a városi tanács jegyzőkönyvében, hogy azok, akik nem vonulnak be a nemzetőrökkel Nagyszombatba, azoknak a nevét a városi tanács jegyzőkönyvben megörökítik, mégpedig úgy, hogy örökös gyávaságot követtek el. Na ez valószínű, hogy megtette a hatását, de nem csak a somorjaiakra vonatkozott ez. Kérdezni, mert Földes Joachim, akinek a nevét már előbb említettem, Csukár Pakáról jelentette, ugyanis Csukár Pakán is volt nemzetőr század, és azoknak a zöme nemes ember volt, köznemesek voltak, és ő azt jelenti Jankó Mihálynak, hogy én részemről megyek a nemzetőrökkel, mert ha én idehaza maradok, talán a fele idehaza maradna. Úgyhogy ez nem volt mindig olyan egyértelmű az a patetikus lelkesedés a hazáért, mint ahogy azt az emberek úgy elképzelik. Ja igen, aztán ott hagytam abban, ugye, hogy akkor ki elrendelik, hogy somorjaiak Pozsonyban mennek, 24-én, 25-én föl is mennek, 26-án visszajönnek, 27-én újból elrendelik, hogy na gyerünk Pozsonyba, és akkor onnét majd Nyitrára.
De valószínű, hogy aztán ez a nyitrai kivonulás, ugye végül mégiscsak elmaradt, hát a nagyszombati kivonulás mégiscsak elmaradt. Na de az idő rövidsége miatt Jézus mondja, Somogyban más irányból is érintett volt.
Mégpedig olyan értelemben, hogy a gyilas is ismerjük, szeptember 11-én betört az ország déli részébe, és akkor gyorsan eljutott ugye Kisbérig. Na most ott Kisbérnél fölmerül a probléma, hogy most Komárom felé fog menekülni, vagy pedig Győrön keresztül Bécs felé. Hát az utóbbit választotta, és akkor Jankó Mihály utasítja a somorjai nemzetőröket, a vajkai nemzetőröket, és külön levélbe hívja fel a somorjaik figyelmét, hogy éber figyelemmel őrködjenek éjjel-nappal a Duna vonalán, ugyanis Jelas is csapatai, menekülő csapatai rabló bandává, fosztogató bandává silányulnak, és átjönnek a Dunán. És kárt okoznak a csallóközi falvak ugye, vagy lakosságában. Ezért a somorjaik itt éjjel-nappal szolgálatot teljesítenek, a Duna jobb partján lévő csónakokat át kellett hozatni a bal partra, vízimalmokat át kellett hozni. Volt egy édes eset, hogy egyik rajkai nem volt hajlandó áthozni. Oberhofer Ferenc vezetésével a somorjaik átmennek, megfúrják a hajókat és elsüllyesztik.
A nemzetőrök következő mozgósítása október 12-én volt. Ekkor a parancs értelmében a somorjai nemzetőröknek csatlakozni kellett ahhoz az 1500 pozsonyi nemzetőrhöz, akiknek feladata volt a feldunai hadsereg támogatása a túloldalon. Na, az történt, hogy a somorjai nemzetőrök becsülettel el is mennek, de csak Köpcsényig vonultak, öt napig tartózkodtak, és azután 5 nap védelmi feladatok ellátása után hazajöttek. Mint tudjuk, aztán bekövetkezett ugye ez a szerencsétlen svejháti csata, október 30-án a magyar seregek visszavonulnak Pozsony felé, és aztán Pozsonyból ugye kivonulnak, mindig rész december 18-án elfoglalja a Pozsony. Hát, az Ongyai Miklós szolgabíró pedig azt jelenti, hogy a császári katonasság Tejfalu, Bucsuháza, Sámad, Gútor, Szemet és Béke környékén állomásodik. A somorjaik naponta 400 kenyeret sütnek a császári csapatoknak. Mi lett a somorjai nemzetőrökkel? Pontosan nem tudjuk, annyit azonban tudunk, hogy néhányan bevonultak a reguláris magyar hadseregbe, a többiek valószínű, mint polgárok, civil ruhába kénytelennek voltak elszállásolni a császári tiszteket saját házaikban. A somorjai polgárok feladatai közé tartozott, és az országnak ugye a kardinális kérdése volt, az ütőképes nemzeti hadsereg megteremtése. Ebben a somorjaiakat is be kellett vonni, és az első sorozás, vagy első jelentkezés június 23-án volt, ugyanis 10 000 főből álló önkéntes úgynevezett mozgó nemzetőrséget hoztak létre. Ennek a 10 000 mozgó nemzetőrnek a negyedik százada jött létre Pozsonyba, és ide jelentkezhettek a somorjaiak is. Rendes toborzás volt, úgy, ahogy azt régi filmekben meg festményeken lehet látni, kimutatásokból tudjuk, hányszor sörfogyott somorján a leveles címben, annak kívül hány adag, azt hiszem 400 adag szivart adtak a jelentkezőknek, akkor kolbász, cigányzene, és így tovább, hogy aztán hányan jelentkeztek, azt már nem tudjuk, de annyit sikerült megtudni, mert ugye a gazdasági elszámolást azt rendkívül precízen vezette a város, és minden egy fillér kiadásról ugye megvan az elszámolás. És ezekből az elszámolásokból lehet azután visszakövetkeztetni, hogy Somorján szeptember 23 és 26-a között 4 kocsi vitte a somorjai önkéntes nemzetőröket Pozsonyba az állomás helyre, és azok a nem somorjai nemzetőrök, akik jelentkeztek, a somorjai transportházban tartózkodnak mindaddig, amíg nem vonulhattak állandó állomáshelyükre. A nem somorjaiakat 5 kocsi szállította, a somorjaikat 4. Tehát tudjuk a kocsik számát, csak az önkéntesek számát nem ismerjük. A az első, tehát ennek a 10,000 katonának a bevonulása után, aztán következik ugye szeptember 16, amikor hát már egy rendes sorozás folyik, mert az országgyűlés határozata értelmében minden 127 főre két katonát kellett kiállítani, két újoncot kellett kiállítani, ez Somorjára vetítve 37 újoncot jelentett. De első pillanatban nagyon kevésnek tűnik, de a Somorjának akkor 2300 lakosa volt, mert meglehetősen magas létszám. Ugye nőket kell, ott már a fele elmegy, akkor a fiatalkorúak, túlidősek, ugye nem volt nagyon sok választási lehetőség, és a somorjaiak ezt tehát az a 37 újoncot toborzással akarták beszerezni, mert két lehetőség, vagy toborzással, vagy pedig sorshúzással. Na most a sorshúzáshoz nem akartak nyúlni, a toborzást választották. Az első 8 újonc probléma nélkül megvolt, a kezdeti lelkesedés után azonban úgy néz ki, hogy kifulladtak a dolgok, de azért november 9, illetve december 7-én az utolsó 9 honvéd is jelentkezett Pozsonyba a hadfogadó irodába, de ezek az utolsó honvédek már nem somorjaiak voltak, hanem somorjaiak nevébe fogadták őket. Mindahogy voltak somorjaiak is, akik nem somorjaiak nevében, tudok olyanról, aki Mosonmagyaróvárba vonult be, és Mosonmagyaróváriak nevébe, de somorjai. Laci nagyon nézi az óráját. Még egy utolsó gondolat. Ezzel párhuzamosan folyt, ezzel a 37 újonc állítása párhuzamosan folyt egy másik toborzás, mégpedig az Országos Honvédelmi Bizottmány október 15-én kiadott egy rendeletet, amelynek értelmében Pozsony megyének újabb ezer mozgó nemzetőrt kellett hadba állítani, és itt már volt egy szétírás, Somorjára vetítve ez 15 mozgó nemzetőrt jelentett. Somorjaiak például sem megszervezték, mondom, október 15-én adja ki az Országos Honvédelmi Bizottmány, Somorja október 22-én kezdődik a toborzás, és 23-án már megvan a 15 nemzetőr. Úgyhogy a falvakból is jelentkeztek, és azokat szépen elutasították, hogy létszám felettiek nem kellenek nekünk. Na de hát gondolkodik az ember, hát miért nem kell? Hát mindenkinekre szükség van a honvédségben, nem? Na most azért nem kellett, mert a somorjaiak, hogy rövid időben tudják teljesíteni a feladatot, minden nemzetőr, mozgó nemzetőr, aki jelentkezett, napi 24 pengőkrajcár, ezüst pengőkrajcár jutalmat kapott a várostól. És ugye itt már azért éles pénzre ment a dolog, tehát a somorjaiakat elfogadtuk, a nem somorjaiak ugye pedig nem kellenek. Hát, szakítsam félbe, ugye? Mi igyekeztem volna elmondani, még akkor két mondat, jó? Tehát december 18-a után ugye Somorja a hadakutyává válik, a hullámzás szerűen megy a front, hol Somorja, hol a császáriak kezén van, aztán hol a nemzetiek kezén van, hol a magyar honvédek kezén van, és azért ez rendkívül módon megviselte. Higgyük el a somorjaikat, nagyon sok feljegyzés van, Hicipergel városbírót a transportházba vitték, a lakosság hangulata felülfaggatták, kifogásolták, hogy miért állnak a Kossuth pártján, kifogásolták, hogy miért nincs kifüggesztve a császárnak a zászlaja a városházán. Aztán a somorjai tanács megint összeül, és akkor azt mondják, hát a szomszéd falvakban már sajnos mindannyit kitették a zászlót, és hát mi, hogyha elmegyünk Somorján a kocsmába, akkor a császár csapatai minket örökösen azzal szidnak, hogy nem vagyunk lojálisak. Hát üsek ön, lojalitásunk jelén, kitűzzük azt a fekete-sárga zászlót, úgyhogy megrendelték. Arról nincs szó, hogy kitűzték, csak arról van szó, hogy megrendelték a zászlót. Hát sajnos, a többit elolvassák.